Sziasztok, és üdvözöllek titeket a, hát szerintem hívhatjuk második évad első podcastjába.
Így
van. Úgy látszik, hogy évadok lesznek, és nyári szüneteket fogunk tartani, mert ez így mindenkinek fekszik. Nyáron amúgy se történik semmi. Úgyhogy üdvözlöm minden kedves hallgatónkat. Semmi, amit itt hallotok, az nem pénzügyi tanácsadás természetesen. Itt van velünk a stúdióba Timi.
Sziasztok.
Itt van velünk Laci.
Sziasztok.
Hexogy.
Sziasztok.
Valamint John.
Sziasztok. Én még azért annyit hozzátennék, hogy ma itt ülünk a stúdióban, mai dátum október 21-e, és hát, hogy nem történik semmi ezen a nyáron, vagy nem történt ezen a nyáron semmi, az egy dolog, mert oka van, ugye, mert erősen benne vagyunk még talán a medvepiacba, de elképzelhető, hogy a továbbiakban, jövőre nézve, azért ez a stúdiós beszélgetés, stúdióformás beszélgetés azért sűrűbben fog megtörténni, mint így most, ugye fél éve. Pont a pushchain indulásának a napján.
Igen.
Voltunk itt, illetve voltatok ti itt, mert én nem voltam itt.
Így van.
Én egy kicsit rosszul voltam, rosszul éreztem magam, és azért nem lettem jelen. De reméljük, hogy ezt mondjuk, hát hogy havonta el tudjuk játszani, az milyen jó lenne.
Hát igen, később majd, hogy igen, de hogy ez a terv, ez lenne a terv. És egyébként, hogy mit nem mondjak, azért tudunk ám időzíteni. Tehát az előző élő személyes podcastot a pushchain indulásának a napjára időzítettük, most pedig hogy néz ki a piac, ugye? Hát eléggé jól néznek ki a dolgok, úgyhogy eddig ezek a személyes podcastok, ezek elég jó ómenek, úgy látszik, tudunk jól időzíteni.
De egyébként miért, mi történt, vagy mire gondolsz, hogy olyan jó ez a mai nap, vagy jeles nap a...
Hát nem csak úgy a mai, csak hogy így eléggé megindultak mostanában felfele a dolgok, jobban néz ki a piac, mint eddig.
Hát ennél van egy pont, aminél szarabul már nem nézhet ki a piac, mondjuk úgy.
Igen, azt hiszem, azt elértük, de mindig lehet lejjebb. Rendben, én úgy gondoltam, hogy kezdjünk egy kis makróval, ugyanis szerintem érdemes a makróval foglalkozni, azért, mert mindenki pénzből él, és ezáltal mindenkire hatással van a gazdaságnak, a világgazdaságnak az állása, és érdemes egy kicsit képbe kerülni. Egy gyors összefoglalás egy mondatba. Hát most már nem csak nyakig ér a trágya, hanem a szánk is nyitva van gyakorlatilag, hogyha ránézünk az S&P 500-ra, illetve a történésekre így a világban. Egymásnak nagyon ellentmondásosak az adatok. Minden elemző másképp értelmezi a piaci helyzetet. Van, aki azt mondja, hogy muszáj elkezdeni nyomtatni, van, aki meg azt mondja, hogy nem lehet nyomtatni, mert az infláció erősítő. Tehát teljesen ellentmondásosak a dolgok. Az S&P 500 mély zuhanásban, miközben az arany meg a bitcoin szépen nemhogy tartja magát, hanem erősödik. Az infláció továbbra is 3% felett van, az amerikai infláció, és már huzamosabb ideje, ezért nehéz lenne kamatot csökkenteni, hiszen annak meg inflációs hatása is lehet. A kamatemelésnek a hatása az pedig csak 6-12-18 hónappal később érződik a gazdaságba, és ezért nagyon-nagyon trükkös ugye nekik a kamatemelésekről dönteni. És ugye a 2008-as válságban még nem volt kriptó, akkor még nem volt se bitcoin, se hex, se semmi. Úgyhogy ez lesz az első olyan keményebb gazdasági környezet, amikor meg fogjuk látni majd, hogy hogyan teljesítenek ezek a... hogyan teljesít ez az asset class. Ugye Amerikában az elmúlt hónapokban eltörölték a hitelplafont, nem mintha eddig nagyon lett volna, ugye, mert úgy változtatják, ahogy akarják gyakorlatilag, úgyhogy...
Elméletileg volt.
Igen, elméletileg eddig volt.
Vagy legalábbis papíron.
Ja.
Papíron.
De hát de egy szavazás, és utána meg nincs, úgyhogy kész, ennyi. Nem tudni, hogy Kína mikor gondol úgy, hogy irány a pénzverde. Japán már állítólag elkezdte a folyamatot szépen lassan, elkezdtek bondokat vásárolni. Japánban van demográfiai probléma is, nagyon előregedő a társadalom, ezért nem tudják úgy pörgetni a gazdaságot, ugye nincs annyi aktív munkavállaló, akik aztán termelnének és tudnának saját tőkét befektetni, ezért az államnak muszáj közbelépnie. És én ide kötném, nem tudom, hogy mennyire illik ide, de én ide kötném, múlt héten én újra megnéztem a Big Short, azaz mi a címe magyarul? A Nagy Dobás című filmet. aki már látta, annak is ajánlanám, hogy mostanában úgy újra nézze meg, mert nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak benne, és én szerintem mostantól úgy körülbelül évente újra fogom nézni, mert minden egyes alkalommal mást vesz benne észre az ember, és szerintem baromira jól megmutatja azt, hogy hogyan is zajlik igazából a világgazdaság, hogy milyen trükkök vannak, mennyire penge élen táncol gyakorlatilag az egész. És azt is hallottuk, hogy Michael Burry, aki a filmnek ugye a fő karaktere, ő megint egy hatalmas nagy shortot vett fel az S&P 500-ra és a Nasdaq-ra. Nézzünk rá az S&P 500-ra, hogy jelenleg hogy áll. Hát úgy néz ki, hogy megint igaza lesz neki.
Igen, én láttam a filmet, szerintem én is már kétszer néztem meg, és igen, zseniális. Tehát én mind a két alkalommal én azt vettem észre, hogy igazán szórakoztató, és mellette brutálisan, hogy is mondjam, borzalmas, szörnyű. Igen, tehát szórakoztatás közben szörnyű, hogy bizonyos emberek bizonyos pozíciókban hogy játszadoznak, és hogy követik meg a ügyfeleiket, a lakosságot, az egyszerű embereket.
Mindenféle következmény nélkül.
Így van, mert ugye láthattuk, hogy igazából hát egy-két bűnbak talán meglett, tehát megtalálták, megbüntették őket, de igazából a nagy cápák tartak, akik ennek a brutális katasztrófának, mert hívhatjuk így is, a okozói azok igazából ugyanazt csinálják a mai napig, mint nem tudom, 2008-ban.
Ja, csak egy más cég alatt.
Hát ez csak kész. Egy más cég alatt, más a séma, de igazából nagyjából ugyanaz történik.
Egyéb hírek mostanában, hogy csak egy kicsit kontextusba helyezzük a beszélgetést, ugye október 21-e van, a Bitcoin veregeti a 30 ezret, és a Bitcoin dominancia pedig kilőtt megint, 52% felett van. Jelenleg ugye úgy néz ki, hogy minden megy felfelé. A Grayscale Bitcoin discount az most már csak 11%, és ez több mint 40% volt, mai adata 11%. Ugye Richard Hart azt mondta, hogy akkor jön majd a bull market, hogyha a Grayscale discount eltűnik. És nagyon úgy néz ki, hogy afelé tartunk jelenleg, hiszen már több mint 30%-ot csökkentettek a discounton. Ezen kívül ugye a Grayscale-nek volt egy bírósági ügye is, hogy átkonvertálják ezt spot ETF-é, és az SEC nem fellebbezett ez ellen. Ezen kívül 2024-ben két nagy esemény is lesz, halving, Bitcoin halving és amerikai választások. Ezen kívül az SEC elengedte az XRP-nek az ügyét, az is nagyon-nagyon bikás, ugye az egész kriptóra, de jelen helyzetben ugye Richard Hartra is, mert látták, hogy gyakorlatilag a Gary Genslernek az idei összes fontosabb kriptóval kapcsolatos ügyét bukta az SEC. Tehát ez azért elég nevetséges, hogy amerikai kormányhivatal nem tudja letenni a lábát, nem tudja azt mondani, hogy én nem is értem, hogy ők mit csinálnak egyébként, mert regulációkat nem nagyon látunk, csak azt, hogy támadnak. De jogszabályi környezetet nem tudom, hogy mennyire dolgoznak.
Nekem az önműködésük az arra hasonlít, amit a rendőrök csinálnak az utakon. Tehát próbálnak találni egy szabálysértőt, akitől utána büntetés formájában el lehet venni egy kis pénzt. Van, akinél bejön, van, akinél nem jön be, mert betartja a szabályokat, és nincs, tehát, hogy még megvan a egészségügyi doboza is, megvannak a lámpái is, az égői is, pótégői, minden megvan a kocsiba, és nem hiába állították meg, nem tudják megbüntetni. Szóval nekem kb. Ehhez hasonlít, amit csinál az SEC.
Igen. Ami még egy vitatható téma, az az, hogy a Bitcoin spot ETF-ek mennyire vannak beárazva a piacon. Ugye mindenki azt mondja, hát elég sokan azt mondták az utóbbi időben, hogy ez be van árazva. Aztán most a múlt héten, amikor kijött a fake news, hogy jóvá hagyták a BlackRocknak a spot ETF-ét, hát aznap 7%-ot ment felfele a Bitcoin egy nem tudom 15 perc alatt. Tehát ebből én azt veszem le, hogy igazából rohadtul nincsen beárazva.
Igen, de én ehhez azért hozzátenném azt, hogyha valaki követi a heatmapet, a Bitcoinnak a heatmapjét, hogy hova vannak beállítva ugye a likviditások. Szóval azt hiszem 24 és 30 között van ez a range-elő market, ahol fölle bármikor mozoghat a Bitcoin. És most ugye elértük azt a szintet, amikor én azt mondom, hogy várni kell, és meg kell nézni, hogy most mi fog történni, mert itt a 30-31 kör ugye nagyon sok short pozíció is el van helyezve. Szóval most lehet, hogy elég bullishnak tűnik így a helyzet, a gazdaságot is elnézve, meg ugye ezeket a úgymond győzedelmeket az utóbbi pár napba, de azért én résen lennék, hogy most mi fog történni.
Hát, mondjad.
Meg hát ugyebár bennem azért felmerült az a kérdés is, hogy hogyan lehet egy ennyire komoly fake news-t kidobni. Tehát ugye azért azt vegyük számításba, hogy amit te is mondtál, hogy mennyire növekedett a bitcoin, de utána mennyire vissza is húzódott. Tehát itt a shortosok és a longosok közül is lettek kiütve, ha jól tudom, több mint 200 millió dollár?
Én nem tudom, én több forrásból több összeget láttam, az biztos, hogy több mint 100 millió, maradjunk.
Tehát még az is kérdés lehet, hogy ez tulajdonképpen el volt rendelve.
Eléggé insider trading szaga van egyébként, tehát ez így, hogy a Cointelegraph kap egy darab anonim üzenetet, és ez alapján anélkül, hogy lenyomoznák az információ forrását, de megint csak nincs reguláció. Tehát ezt most simán meg lehetett csinálni, és simán meg fogja úszni az, aki ezt csinálta. Lehet, hogy lesz egy nyomozás, de...
Szerintem a Cointelegraph-nak az egészen nagy reguláció, vagy büntetés az, hogy ilyet lehozott, és mit tudom én, azt mondják a... De bár én nem tudom, hogy bevételei, vagy miből üzemeltetik ezt az oldal, de hogy azért sokan orrolnak rájuk. Hogy...
Hát az biztos. Most, ha megnézitek, én megnéztem a Cointelegraph-nak az azóta levő posztjait, és az összes alatt csak ilyen negatív kommentek vannak.
Hogy... Nem csodálkozunk ezen, tehát
ja, igen.
Tulajdonképpen ki lehet jelenteni, hogy a SEC-nek meg a Cointelegraph-nak ugyanolyan mértékben süllyed a presztízse.
Hát teljesen.
Az utóbbi egy évben.
Nincs.
Igen, nincs. Lassan már nincs semmi.
Non-existent, ja.
Igen, de közben meg ez azt is mutatja, hogy azért a kriptó meg a bitcoin mégis mennyire kiszámíthatatlan, még mindig, és bármi be tudja folyásolni. És ez ugye, amikor a BlackRock eltervezte, hogy spot ETF-nek fogja ugye bevezetni a bitcoint, most aki egy kicsit szkeptikus, az talán realizálta, hogy nem tudni. Tehát, hogy amíg nincs bevezetve talán a spot ETF-ként a BlackRocknál, addig lehet, hogy nagyon-nagyon volatilitis marad ugye a bitcoin. Szóval sokan vitáznak, hogy jó-e vagy nem jó, hogy ez ennyire köztudatba fog ugye bemenni, mint akár bármelyik ugye stock market, vagy bármelyik, mit tudom én, dollár, forex, ugye, amit lehet trédelni. Ugye ez most jó vagy nem jó ugye a népnek, hogy felveszik ugye a portfóliójukba, de most ebből a történetből kifolyólag lehet, hogy mégis csak jót fog neki tenni, mert kevésbé lesz talán ennyire befolyásolható, mivel hogyha több pénz áramlik be, akkor ugye nehezebb megmozgatni egy ugye assetet. Most még egyelőre könnyebb megmozgatni bármilyen fake news-zal, mindaddig, amíg nem annyi likviditás áramlik bele egy assetbe, szerintem. De ezen lehet vitázni. Kinek mi a véleménye?
Hát ez biztos, hogy így van. Tehát kicsi likviditást nagyon-nagyon egyszerű mozgatni. Nyilván nagyságrendel nagyobb likviditás, nem azért nehezebb ugyanazzal a mennyiséggel mozgatni az árfolyamot. Ez egyértelmű.
Erre hozzákötném egyébként a nem tudom, hogy mennyire követtétek figyelemmel a Trevont, amikor bevitték most nem régen, nagyjából egy-két hónapja, amikor bevitték a rendőrségre, ugye van ez a twitteres youtuber csávó, Trevon James, aki egyébként Hexican is, meg sok minden mással is foglalkozik, mindegy, és a Richard Hart ügye miatt egyszer csak kopogtatott nála a rendőrség, hogy most akkor velünk jössz. Erről nem hallottál, Hexogy? Csak hogy meg vagy lepődve.
Hallani hallok, de én nem mindent veszek komolyan. Szóval ez, hogy valaki valamit mondott, még nekem. Hát, nincs a blokkláncon, ez nem tudom ellenőrizni.
Mondjuk jó. Pont az a személy, akinek vagy hiszem, vagy nem, mert ő ugye abból él, hogy ja, hype övezi körül, az ő munkásság ugye a Twitteren, illetve a YouTube-on felelhető tartalmak után jön neki a bevétel, tehát ja.
Na mi volt a mese, mert én kb. Így vettem.
Nem, hát a mese az volt, hogy bevitte a rendőrség, és 48 órát bent tartották, és elkezdték faggatni, hogy Richard Hart fizetette neki, tehát hogy ő paid YouTuber volt-e, és ő megmutatta Richard Harttal a közös beszélgetésüket Telegramon, ezt megmutatta a rendőröknek, nem volt ott szó semmiféle pénzezésről.
Twitterre nem rakta ki?
És
szívesen olvastam volna.
Várjál. A legjobb az az volt, hogy ugye faggatták egy csomó ideig, és nem tudtak rá bizonyítani gyakorlatilag semmit, és így, mint egy utolsó próbálkozásnak, azt kezdték el neki mondani, hogy hát de te befolyásolni próbáltad az árat, mert hogy amikor 50 cent volt a hex, akkor tweeteltél, hogy $1 lesz.
Ezzel, ezzel a indokkal kb. Másik 10 000 embert is lehetne vinni.
Hát basszus, hogy hívják a nagy bitcoinos csávót? Michael Saylor, amikor azt mondja, hogy add el a házadat, és vegyél belőle bitcoint. Meg bitcoin. Tehát, hogy ez annyira
nonsense. Ez még hagyjam, mert ez csak mond valamit, akár még a saját ő elképzelése is lehet. De mi van azokkal az emberekkel, nagy influencerekkel, akik több 100 000 embert húznak be scam projektekbe, tűnnek el a pénzzel, ezekkel miért nem Logan foglalkozik Paul. Senki? Ja. Pontosan hát rá gondoltam
Logan
egyébként.
Paul, de ellene folyik is az ügy. Tehát ezek a nagy influencerek, akik, az Logan Paul az NFT-s téma, ugye?
Igen.
Igen, tehát azért különbséget kell tenni, aki behúzza a scambe és invitál ilyen projektekbe, meg aki hát kvázi csak influencerkedik, és semmilyen közvetlen kapcsolata nincs magával a projektor, token.
Hát nem tudom, nekem az nála is eléggé sok volt, hogy konkrétan behúzta a nézőket, több 100 000 dollár ment a levesbe, és másfél éve mondogatja, hogy vissza fogja adni a user fundokat, és azóta se semmi. És röhög. Tehát, de most nem feltétlen rá kell egyébként gondolni, tehát az a szomorú ebben inkább, hogy rengeteg olyan van, ami viszont valósan megtörténik, és azokkal nincs semmi kezdve. Ja. Vagy olyan lassan, hogy igazából az már mindegy lesz.
Igen,
hát
ez
most volt Twitteren is valamilyen információ, hogy az FTX-el kapcsolatban? Hogy kaptak vissza, lehet ez is valami fake news, vagy csak pletyka, de hogy kaptak valami összegeket vissza, és láttam egy ilyen képet, hogy az egyik csajszi Twitteren 15 dollárt kapott vissza.
Hát attól ugye, függ, mennyit tett be. Hát hogyha 20-at, akkor
hát ugye ez nem, nagyon jó. Meg ugye nem dollár értéken számolták ezt, ugye, hanem
nem tudom, darab nem tudom, ennyire nem néztem utána sajnos, csak hogy...
De ha kívülről belegondoltak ezekre a csoportokra, az előfizetős csoportok, hogy összejön akkor egy bizonyos mennyiségű ember, és fizetnek valakinek, hogy valami tippeket kapjon.
Így van.
Amire nincsenek tippek, szóval eleve tudjuk, hogy a kereskedés az egy majdnem nullás játék, ugye, így összegszélzsében, de többnyire veszteséges. 60-70%-ban veszteséges. Ha ezt csoportba csinálják, még többen, akkor az, aki adja a tippeket, szerintetek akkor fog szólni valamiről, mielőtt vesz, vagy mielőtt elad?
Hát igen.
Szóval leszedi a pénzt a tagságból, és még a fejére is önti azt, amikor ő azt mondja, hogy vásárolni kell, ő még már régen árul.
Elad.
Ez igen. Régebben, nem tudom, John, te emlékszel-e az álmatlan éjszakákra, amikor még annó shitcoinoztunk a BSC láncon, gyönyörűen lehetett látni a sémát. Pump and dump csoportok, én akkoriban tanultam a kriptót, ott jöttem rá, hogy ez mi is valójában, hogy gyönyörűen lehetett látni, hogy ott pár héten, hónapon keresztül folyamatos akkumulálás, pár pénztárcáról, utána egy tweet, egy poszt, valamilyen kis pumpa, jönnek az emberek, azok a pénztárcák pedig
eladnak,
bezuhítják az árat. De hogy egyre szofisztikáltabbak, hogy már nem az, hogy persze. Egyszerre vesz valami nagyot, és azzal indítja meg a pumpát, hanem hogy ő pár héten, hónapon keresztül ott folyamatosan kis 50 dollárokkal veszeget. Ne vegye észre senki. És ezt annak nem fog utána nézni senki.
Ja.
Gyönyörű.
Igen, hát a előfizetéses megoldásoknak, VIP-tagságoknak ugye aki ezt beszedi ezt a pénzt, tehát maga a tippadó, tehát ez az üzleti modell azért jó a tippadónak, mert akkor is van bevétel, amikor akiknek a tippet adja, nekik ők vesztenek. Tehát lényegében ugye ő nem a üzlet, tehát nagyobb pénzhez, nagyobb bevételhez tud azzal, tehát nagyobb bevétel tud azzal a módszerrel, hogy ő eladja a tagságot, mint hogyha ő valóban kereskedne, mert valószínűleg ő is érzi, hogy a kereskedés az nem egyszerű. Hogy...
Hát persze, hogy nem egyszerű. Egyébként, bocsánat csak, hogy befejezzem a Trevona sztorit. Tehát azt próbálták meg ráhúzni, hogy ő befolyásolni próbálta az árat azért, mert tweetelt. És a Trevon visszakérdezett, hogy annak utána néztetek, hogy mekkora likviditása volt akkor a Hexnek? És hogy az én 20 000 követőmnek, tehát, hogy az én tweetemnek mekkora elérése volt? Mert több millió dolláros likviditása volt, és annak nem néztek utána, hogy mekkora vásárlás kell ahhoz, hogy onnan duplázzon egyet az ár. De hát ilyen kérdésekre egy sima rendőrőr sem már nem... Egy a lényeg, nevetséges volt az egész. Egyébként, hogy mennyire volt valós, vagy nem, azt nem tudom, az biztos, hogy a szapínáját azt megmutatta, meg a rendőrségi behívását, vagy tehát azt, amikor letartóztatták, azt is így mutatta a kamerába, hogy itt van. Tehát én egyébként ezt elhiszem neki, hogy bevitték. Nem tudom.
De a legújabb dolgok, amit Twitteren láttam, és ez számomra zseniális, hogy ez már konkrétan itt Twitteren történik meg, azok a leverage-es fogadások egymás ellen. Biztos láttatok már ilyen tweeteket, hogy fogadok veled egy bitcoinban, vagy 100 000 dollárban, az sose fogja megütni a 100 000 dollárt. És rengetegen ráugornak ilyenekre. És mi történik? Veszek például egy bitcoint, eléri a 200 000 dollárt, odaadok neked 100 000 dollárt, még mindig nyertem. Igen. Ha nem éri el a 100 000 dollárt, akkor te adsz nekem.
A legjobb biznisz.
Ugye?
Már hogy kinek.
Ugye? Ugye? Ez más és kérdés. Rengetegen nem veszik észre. És nagyon borzasztó ezt látni Twitteren, hogy ez ennyire megy. Az egymás elleni fogadás úgy, hogy konkrétan amúgy veszíteni valód nincs. Én ezt jó. Ilyen pár hete vettem ezt észre, és ezen elszörnyűködtem, hogy
nem. Na várjál, akkor ezt a részt kivágjuk a podcastból, és akkor majd mi is ráugrunk erre, jó?
Elindítjuk mi is, igen.
Igen.
De hogy bízhat meg két ismeretlen egymással?
Hát egymás valami harmadik félen keresztül bonyolítják le általában ezeket. Nem mástam annyira magam bele.
Itt a harmadik fél.
Hát lehet egy barát, lehet egy ügyvéd, igazából. Teljesen mindegy. Csak ez a szörnyű, hogy ebben rengetegen belemennek. És van is egy ilyen csávó, múltkor hallgattam egy, hogy hívják Twitteren ezeket? Twitter Space? Vagy hát X Space most?
Ja, Spaces.
Itt hallgattam épp most, hogy egy csávó pedig épp azzal dicsekedett valami 500-600 embernek, hogy ő már kb. A 40. fogadását nyeri meg egyfolytában, és ezt az egészet úgy állította be, hogy ő milyen jó kollokat ad, aha, hogy a bitcoin majd eléri ezt, nem éri el azt, stb. És hogy már több mint ilyen 40-50 tréden keresztül megy, és hogy egyet nem bukott el. Ez azt jelenti, hogy 40-50 ember úgy szívta meg, hogy tulajdonképpen azt se tudta, mit csinál.
Nem is tudja elbukni, de?
Nem, ez konkrétan nem tudja elbukni, mert mindkét esetben nyer. Akkor is nyer, hogyha eléri azt az összeget, amiben megállapodtak, csak ugye arra kell figyelni, de ez természetesen nem tipp, hogy ne bitcoinban fogadjatok, hanem hogy az dollár összeg legyen.
De az a szörnyű, hogy van 40-50 olyan ember, aki mondjuk tegyük fel saját önhibáján kívül, nem nincsen információ birtokában, nem tud utána gondolni, nem gondolkodik így, ahogy akivel fogad, és még ráadásul ezeket az embereket meg is igazából meg is alázza ezzel. És ezzel még el is dicsekszik.
Ez az etikailag
kifogásolható.
Viszont ezzel, amit mondtál, ezzel nem értek egyet, hogy önhibáján kívül. Tehát ha a blokkláncon bármit csinálsz, az legtöbbször hát a saját hibádon.
Mindenki egyszer kezdő. Tehát lehet, hogy ezek olyan emberek, akik nem azért nem tudják átgondolni, nem azért nincsenek információ birtokába, mert lusták utána nézni. Persze nyilván ilyen is lehet. Hát, na jó, de az emberek miért játszanak szerencsejátékot? Miért lottoznak?
Igen, igen.
Hát ott is le van vezetve, mennyi esélyed van. De te mégis fogadsz.
És az a te hibád is.
Hétről hétre. Na, igen.
Ez borzasztó egyébként, amik így történnek a bear marketben.
Hát ez nem csak a bear marketben, bullba, aztán meg még aljasabb,
még jobban,
még aljasabb lesz a játék. Mert ugye rengeteg sok új ember
lesz az ember.
Úgy, mint akit már említettem egy csomószor, az egyik haverom, ismerősöm, akinek fogalma nem volt a kriptóról, volt egy kis feles pénze, és 2021, nem tudom, áprilisában, májusában, amikor aznap, körülbelül egy napig volt 60 cent a Dogecoin. Na, aznap vásárolt be belőle több ezer euróért.
Gondolom pont a toppon is.
Teljesen maximálisan a toppon, nulla utána nézéssel, csak mert mindenhonnan azt hallotta, hogy ú, a kriptó. És akkor felment, nem tudom, valamelyik exchange-re, és az ott lévő top 10-ből így random nyomott egy pár ezer eurót mindegyikbe.
Na, én ezt például nem nevezném saját hibáján kívülinek.
Hát nem, ez én le is b***t. Tehát, hogy lehetsz ilyen hülye? Tehát, persze. Hogy persze, egyik legjobb barátom a srác egyébként, úgyhogy nyilván azóta így nagyon sokat, ha ez feljön ez a téma, egyébként nem nagyon szeret róla beszélni.
Érthető
okokból, igen. Azt mondta, hogy majd szóljak, hogyha rá kéne nézni a dolgokra, úgyhogy mindegy.
De gondolom azóta kb. Hány ingere is van a kriptót.
Ó, teljesen. De azért is, mert hogy a csapból is ez folyik. És ugyanezt mondta egy másik haverom is, aki meg fenn van Tinderen, és mondta, hogy Tinderen kamu profilok ráírnak. Csajszik, képpel meg minden, jön a meccselés, és utána jön az üzenet, hogy hello, szia, mit tudom én, 2-3 soros beszélgetés, és utána a kriptóról hallottál-e már?
Én annyira imádom az emberi leleményességet, hogy ez valami ilyetetlen.
Már minden platformon, ugye nekem nincsen TikTokom, de biztos vagyok benne, hogy TikTokra felmész, ott is ömlik. A social médiában, nyilván Twitteren, meg ezek a boomer Facebook csoportok, akik ilyen MLM-ből próbálnak át átváltani kriptóba, mert az nem jött be nekik, és akkor most próbálkoznak. Tehát, hogy iszonyú, és ez emiatt nagyon rossz megítélése van, és ezzel teljesen egyetértek, hogy aki nem ássa bele magát teljesen, persze ahhoz először el kell veszíteni egy kisebb összeget, csak van, aki a kisebb összeg elvesztése után azt mondja, hogy basszus, én ezt meg akarom érteni, van, aki meg azt mondja, hogy kapjátok be.
Úgy vége felálltam.
Igen.
De fontos, hogy mindenkinek beszéljünk arról, hogy mi foglalkozunk a kriptóval. Mert amikor ő találkozik egy ilyen csaló által, hogy kriptó és izé, akkor beszélgessünk róla, többnyire oda is szokott jutni a dolog, hogy küldje már egy kis bitcoin, azt jól meg tudom forgatni, és visszaküldök neked X hozamot. És engem megkerestek ezzel, hogy hogy tudna venni bitcoint, és akkor megkérdezem, mire is kellene neked bitcoin? Hát, hogy átküldeném másnak. Miért akarsz valakinek átküldeni mást, hogyha, hát mert ő neki most pont szüksége, és pont egy lehetőség van, és ő meg tudná forgatni.
Mondom. Pont egy teljesen ismeretlennek.
Igen, egy pont teljesen ismeretlennek, és mondom, de miért nem akkor csinálsz inkább te magadnak hozamot úgy, hogy a tárcádban van? Ó, hát az a foglalkozni kellene neki. Tehát,
van.
Hogy miért akarja az ember odaadni egy vadidegennek a pénzét, ahelyett, hogy megpróbálná legalább a saját maga a kockázat mentesen.
Mert egyszerűbb. Az emberek lusták.
Nagyon egyszerű.
Jöjjön a pénz, ne kelljen semmit csinálni.
És főleg akkor most például ugye a kriptó nyelve az angol. Tehát ugye, aki nem beszéli a nyelvet, annak sokkal egyszerűbb, hogy odaadja valakinek, aki foglalkozik vele. Mert amúgy se érti.
Hát meg az ember az mohó, tehát igazából...
Igen. Meg ne kelljen utána néznem.
Ne kelljen vele foglalkozni, kurva hamar, kurva gazdag legyek.
Meg ugye mindenhol ezt lehetett hallani 2021-ben, hogy veszel valamit, nem tudom, $1000, 3 nap múlva nyugdíjba mehetsz, mert van $8 millió. És ez a narratíva, és ebbe a podcastba, ezen a csatornán meg pont az ellenkezőjét mondjuk ennek, hogy ez egy hosszú távú stratégia, és nem egyik napról a másikra leszel belőle.
És bull marketben is ezt fogjuk mondani,
igen.
Hát csak gondoljatok bele egyébként mindenki a saját maga tanulási fázisaiba, hogy azért srácok, itt szerintem mindannyiunknak itt nem egy-két napok mentek bele ebbe, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Hexogi, szerintem közülünk most, akik itt vagyunk, te vagy a legrégebben benne, és szerintem még mai napig tanulsz mindent.
Persze.
Hát és meg folyamatosan jönnek ki az újdonságok.
És ez már több éve.
Nehéz lépést tartani.
És a legtöbben pont ez, hogy ezt akarják, hogy nem, srácok, én nem akarok 5-6 évig tanulni, figyelni a piacot, én azt akarom, hogy holnap utánra gazdag legyek.
Igen.
És ha jön neki egy ilyen invite, vagy egy ilyen kis üzenetke, hogy utalját egy bitcoint, most Twitteren például egyébként ezek mennek, hogy Elon Musk az be fogja vezetni a bitcoint, és akkor kell küldeni, ez a tipikus 0,1 bitcoint küldjél, és visszaküldünk 0,2 bitcoint. Hát igen, sajnos rengetegen áldozatul esnek ennek.
Ugye megvenni valamit, főleg kriptót, és főleg most egyszerű.
Igen.
Kártyából, mobilról.
Hát egyszerű, mint 10 évvel ezelőtt, amikor ugye elindult. Igen, ja.
Nagyon egyszerű megvenni. Na de fel kéne tennünk a kérdés, hogy miért vesszük. Mert ugye többnyire akkor veszünk magunknak valamit, ha használjuk. Ha meg nem azért veszünk valamit, hogy spekuláljunk, akkor lehet, hogy más is ezt csinálja, hogy mindenki spekulál rajta, akkor ne lepődjünk meg a végeredményen.
Így van.
Ja. Ja, úgyhogy igen, guys, buckle up, mert ez csak szarabb lesz.
Hát a bull market egyébként az ilyen téren szerintem sokkal veszélyesebb.
Ilyen téren? Persze, sokkal több a
scam. Pump and dump csoportok, scam üzenetek, tehát ott nagyon résen kell lesz lenni. Még a tapasztalt kriptósoknak is.
Az biztos, 1000%, de szerintem fogunk erről a jövőben beszélni, hogyha oda kerülünk, hogyha olyan lesz már a piaci környezet. Rendben van, hát én ennyit szerettem volna mondani így a piac helyezkedéséről, illetve a podcastnak az elhelyezéséről térben és időben. Azt hiszem, ezt elég jól kiveséztük.
Beszéljünk RH-ról versus SEC-r, SEC. Most mi a helyzet szerencsétlen Richarddal az SEC-nél? Mi a státusza? Mert hogy most ugye a Ripple? RPX, jó, mindegy.
XRP.
Bocsánat. Tehát XRP, jó, látom egy ilyen Twittert, hogy 3-0 az ő javára a SEC-vel szemben?
Hát igen, mert volt ugye a maga az ügy, azt megnyerte az XRP, akkor fellebbezt, nyilván az SEC fel akart lebbezni, a fellebbezést elutasította a bíróság, és most meg az SEC azt mondta, hogy jó, oké, akkor el is állunk a pertől teljesen. Tehát ezért mondják azt, hogy 3-0, tudtommal.
Visszatérve RH-ra és a szekügyre, azt szerintem egyébként egyértelműen ki lehet mondani, hogy RH visszahúzódott egy picit. Twitterről legalábbis.
Hát szerintem ennek szerintem jogi háttere van, ja, több, mint valószínű. Ugye jogi tanácsadója azt mondták, hogy most vonuljon vissza és maradjon.
Hogyha megnézitek a mostani,
felhasználni ellene.
Igen. Hogyha megnézitek a mostani posztjait, csak jogi dolgokat posztol, és csak olyanokat, hogy másoknak nem azt mondom, hogy tippeket ad, de ugye nagyon sok olyan posztja van mostanában, hogy ügyvédek, figyeljetek, erre és erre és erre és erre a dolgokra kéne figyelni, mert így és így és így lehet megkerülni a dolgokat. És szerintem az SEC neki ment, mert azt hitték, hogy ó, hát ez könnyű falat lesz, aztán hát egy szerencsétlennel végignézették Richard Hart összes videóját Twitteren vagy YouTube-on, ugye erről már beszéltünk, hogy végignézették valakivel az összeset, amikor összeállították a vádiratot.
Hát úgy tűnik, igen, mert a vádiratban volt, aki, hát most amennyire jól emlékszek, fél év távlatából, a vádiratban voltak ilyen 2021-es dátumok is, meg ilyenek. Szóval, hogy mintha valóban tényleg lett volna egy ember, vagy egy emberek csoportja, aki az összes tartalmat, többek között YouTube-ot is végignézte volna, az ő tartalmait tekintve. Tehát...
Nem tudom, hogy ezt adásban veséztük-e ki, vagy csak egy privát beszélgetés volt, ott rengeteg baromság volt összeírva.
Hát persze.
Eszméletlen sok, de olyan alapvető dolgok is, hogy az valami hihetetlen.
Azt egy live-ba beszéltük.
Egy live-ba beszéltük?
Igen, egy live-ba elkezdtünk végigmenni ugye a dokumentumon.
Igen, igen.
És voltak olyan dolgok, hogy még egy hülye is meg tudja mondani, hogy hát ne haragudjatok, de ez vicc.
Hex Orange Address.
Hex
ja,
Orange.
Igen.
Narancs cím.
Igen, Origin helyett Orange.
Orange.
Nagyon eszméletlen, ilyen badarságok, nem konkrétan ez, de ilyen kaliberű dolgok, hogy a Pulse X lánc.
Ja, igen.
Tehát ilyen kaliberű baromságok voltak beleírva. Ez számomra valami hihetetlen.
Igen. Hát mondom, azt hitték, hogy ez könnyű ügy lesz, mert hát csávónak forognak az órák a háta mögött, film van róla, hogy milyen gazdag, meg Lambo, táskák, meg mit tudom én, meg táskák, meg 50 000 dolláros Louis Vuitton táska, meg mit tudom én. Aztán hát ez könnyű fogás lesz. Hát nézzétek meg az utolsó, nem tudom, 50 posztját Richard Hartnak, nem lesz olyan egyszerű dolga az SEC-nek, amikor Richard Hart teljesen egy ilyen ügyvédüzemmódba átállt gyakorlatilag.
És hát ugye utóbb kiderült, hogy ez mégsem olyan könnyű falat. Nem tudom, én azt várom, hogy én egyébként ezt a vádiratot sem egészen értettem olyan tekintetben, hogy van, aki ezt komolyan tudja venni, vagy komolyan vehette.
Hát hogy adhat ki egy olyan az amerikai tőzsde felügyelet? Tehát ők adták ki ezt a dokumentumot.
Igen, bohózat.
John, visszatérve a kérdésedre, egyébként szerintem meg abszolút. Tehát azt az áron is láttuk egyébként, hogy voltak olyan emberek, akik ezt abszolút komolyan vették, ja, hogy itt most vége RH-nak, vége a Pulse-nak, vége a Hex-nek, hogy ezt ki fogják csinálni. Ezt nagyon lehetett látni a chartokon.
Hát jó, igen. Sokan de úgy értem, hogy a hivatali szinten ezt valaki komolyan
azóta vette. Egyébként pedig már oda jutottunk, hogyha emlékeztek a Richard Hartos filmből, ugye Highest of Stakes, én egyébként nem láttam a filmet, mert végül nem.
Nem lesz? A Angliában?
Volt állítólag egy-két vetítés, nem tudom, de nem láttam, tehát meg volt hirdet, hogy melyik mozin, melyik moziba, és én néztem annak a mozinak a honlapját, és soha nem találtam meg a filmet.
Eddig ott a közeledben novemberi dátumok voltak megadva a
vetítésre. Igen, hát akkor néztem, és nem volt fenn a mozinak, nem tudom, lehet, hogy volt egy-két privát vetítés, mindegy, egy a lényeg, hogy volt egy egyetemi tanár, gazdasági szakértő abba a filmbe, aki a szkeptikust, nem tudom, hogy játszotta-e vagy nem.
Nem, ő az volt.
Ő teljesen mindegy, ő azóta egyetemi szinten tanít a Hexről. A gazdasági modelljét, az egész blokklánc felépítését, mindent.
Van egy blokklánc, vagy kriptó kurzus, amit csinál, és akkor abban felépül a blokklánc, a tokenek, és akkor jön a Hex. Ugye a Hex egy applikáció blokkláncon.
Mm.
Szóval addig el kell jutni, hogy mi a blokklánc, stb. Kulcsok, tárca, blablabla.
Pont most egy hete láttam tőle egy posztot, hogy le volt fenképezve a tábla, és ott Hex gazdasági modellje, t-shirt ráta, mit tudom én, minden.
Tehát ő most főállásban a hexet tanulmányozza, és igen, annak a játék elméleteit, mert ennek
igen,
nem csak egy van, hanem szinkronban nagyon sok játék elmélet. És szép ez az átalakulást nézni. Tehát ez a, nekem legalábbis mindig jó látni azt, hogy van valaki, aki így támadja, szkeptikus, és ahogy kapja az információt, úgy átértékeli az egészet, és látni az átalakulást, ahogy látja, hogy
ez hát, hogy nem megérti.
Az. Az, igen, megérti, és innentől kezdve már nem úgy támadja, mert látja, hogy mennyi újdonság, meg máshol össze nem hasonlítható dolgok vannak a hexben, mondjuk ki.
Igen. Ez nagyon jó, amikor valaki tényleg ilyen akadémikus hozzáállással objektíven áll hozzá, és azt mondja, hogy rendben van, ez is ez is ez a kérdésem, amint azok a kérdések meg vannak válaszolva, onnantól kezdve ez egy működő modell. És úgy látszik, hogy ez az illető, ez az egyetemi oktató, ő most hát úgy látszik, hogy megértette.
Így. De mit gondoltok egyébként, hogy lassan már az anno a shitcoinozós éjszakákból áthozva ezt a fogalmat, a paper handeket, azokat sikerült kiszórni? Vagy szerintetek még nem feltétlenül?
Nem hiszem. Szerintem nem feltétlenül. Mindig vannak, akik gyorsan eladnak.
Nem feltétlenül. Ugye most nagyon erős narratíva megint a bitcoin short. Nem tudom, hogy így lesz-e, vagy nem, csak mondom, hogy megint nagyon meg van osztva, de gondolom mindig. Tehát vannak, akik mindig nagyon bearish-ek, meg vannak, akik mindig nagyon bullish-ok.
Mert ugye ez egy eléggé vékony ég, hogy az ár meddig csökkenhet, mármint nem is ebből a szempontból, hanem pont a paper handek szempontjából, hogy mi az az ár egy bizonyos csökkenés után, amin még elmersz adni, hogy lejjebb csökken, vagy mi az, amin már úgy vagy, hogy hú, már nem éri meg. Tehát már annyira keveset ér, hogy már el se érni adni ilyen mínuszban sem. És ugye mennyi volt a top? Mínusz 99,48% a toptól lefele. Úgy értem.
Igen, itt együtt kell mérnünk, ugye, mert a pulse chain, amikor elindult májusba, ugye azok, csak azok kapták, akiknek eddig is volt hexük, szóval a kombinált árat kell mindig nézni, a hex meg a nem, a Ethereum-os hex meg a pulse-on lévő hexnek, és annak, ha jól tudom, 1 cent talán nem nagyon ment.
Tehát az úgy magasabb, ára. Csak én most kifejezetten az e-hexre gondoltam.
Az e-hex konkrétan 99 egész valamennyit, tök mindegy esett. Mm-hmm. Csak ugye akinek volt hexe 50 centen, vagy 46 centen, és megtartotta, annak most, tehát annak nem esett 99%-ot, mert ő kapott pulse-chainen is.
Így van, és én most nem a portfólióra gondoltam. Akkor,
de egyébként igen, csak Ethereumon, hogyha valaki, nem tudom, úgy járt, hogy nem kapott airdropot, olyan nem volt.
Olyan nem
de
volt.
Ez az, hogy nem tudod így mérni, mert ha eladta, akkor már nincsen. De akkor már eladta már a május előtt, akkor viszont lehet, hogy 10 akárhány centért adta el, mert volt 12.
Szóval nem ráadásul volt 99
százalék. Ez is elég érdekes, mert hogyha volt, tegyük fel, 100 ezer e-hexed másolódáskor, akkor lett 100 ezer p-hexed is. Ráadásul, amitől mi tartottunk, hogy ugye értékben nem fog másolódni, hát ez végül is igaz lett, mert nem másolódott az értéke, mert konkrétan a PX az dupla annyit ért, mint az EHEX. Tehát, hogy igazából igen, itt így eléggé nehéz kalkulálni, hogy aki megkapta az airdropot, az most konkrétan akkor mennyi mínuszban is van, hogyha tegyük fel, eladta a PX-et, de az EHEX-et megtartotta.
Ja.
Ez azért eléggé
nagyon, nagyon
eléggé nehéz.
Bebonyolódott ez a téma.
Így van.
És ugye sokat kérdeznek tőlünk még mindig az EHEX versus PX témakörben, hogy mit gondolunk. Én csak annyit mondok, hogy nézzetek rá most a csártokra. Ennyi.
De egyébként mindenkinek szíve joga így számolni és úgy számolni. Én úgy számolom, hogy külön lánconként. Én nem számolom hozzá az airdropot, mert nem. Tehát ennyire egyszerű.
Abszolút, így is lehet.
Ja, mindenkinek szíve joga úgy számolni, ahogy akarja, az kész.
Tehát ezzel lehet vitatkozni, ugye kétféle számítási módszernél.
Aki kételkedik az e-hexbe, az annak csak azt a mondani, hogy nézzen rá a chartra. Kész, ennyi.
De egyébként gyönyörű azt látni, ami eleinte volt. Volt egy ilyen pici narratíva, vagy legalábbis nem tudom, szerintem ti is észrevettétek, hogy a p-hex, innentől kezdve p-hex. Az e-hex az el fog halni, p-hex.
Igen, igen, igen.
Na most ez azért egy picit úgy azért gyönyörűen megfordult. Mármint hát nem is feltétlen megfordult, de azért itt látjuk, hogy ez nem feltétlen ennyire fekete-fehér.
Nem, egyáltalán.
Úgyhogy elég érdekes, hogy ez a narratíva ez így eltűnt.
És én nagyon örülök neki, hogy mi az elejétől fogva hangoztattuk azt, hogy az e-hexnek igenis van Szerintem mi ebben mindannyian egyetértettünk, hogy az IHEX-nek ugyanúgy lesz jövője, meg van
nagyon
jövője.
Egyszerű megmagyarázni. A bálnák azok mindig védeni fogják a saját pozíciójukat.
Ja, így van, így van.
Szerintem ebben más is van, például ugye maga az Ethereum láncon van nagyjából az összes projektem. Ugye, hogyha mainstream médiában elterjedt például a HEX, akkor én garantálni tudom 99%-ra, hogy egy új ember, aki HEX-et fog vásárolni, az biztos, hogy az IHEX-en, illetve Ethereum láncon fog vásárolni, mert ugye ez a mainstream lánc. Egyszerűbb, könnyebben elérhető, és ugye mivel annyi scam van, mit tudom én, Z-hex, H-hex, K-hex, nincsen, de érted, hogy mire gondolok.
Vagy nem tudom, akármi.
És akár hihetik azt, hogy P-hex. Mi a franc az a P-hex? Ez valami scam, tudod?
Hát nem is hívjuk. Igazából mi hívjuk így egymás között.
Igen, mi hívjuk, persze. Csak hogy az nem az Ethereumon van, hanem oké, pulszcsén, oké, mi a pulszcsén, oké. Szóval egy új embernek nem biztos, hogy a pulszcsén az mond valamit. Hát de nem, az Ethereum hát, igen.
Hány létező nagyobb cexen, tőzsdén, stb. Van bekötve a pulszcsén, mint lánc, ahol te kivonhatod az értékedet. Egy, talán.
Én ezért gondolom, hogy az IHEX nem fog kihalni, mivel ez az Ethereumon fut. És az új emberek szerintem az Ethereumot ismerik, és nem a XY chaint.
Egyet értek veled, viszont abból a szempontból vitatkoznék veled, hogy az új ember, ha megismeri az EHEX-et fogja megismerni, de melyiket fogja venni? Mert bullban majd ő fog venni, vagy akarni fog venni majd 50 euróért, tegyük fel EHEX-et, és rájön, hogy azért 100 eurót kell kifizetnie, hogy ő 50 euróért vegyen valamit, vagy majd meglátja, hogy hó, P-hex, hát ez igazából ugyanaz pushchainen, és 3 centért meg tudom venni.
Ez igaz.
Tehát itt még azért elég érdekes dolgok lesznek a jövőben.
Igen, a tranzakciós költségek azok nagyon-nagyon mások a két lánc között. Konkrétan 400-szor olcsóbb a pulszcsén, mint az Ethereum jelenleg.
Ez így van.
Na jó, de tehát ne csak ezt számol. Tehát amikor arról beszélünk, hogy melyik láncra mennyibe kerül bejuttatni értéket, akkor te most azzal jössz, ami nem hiszem, hogy teljesen igaz, hogy a pulszcsénre könnyebb bejuttatni, olcsóbb bejuttatni értéket. Miért? Honnan? Tehát vegyük sorba, tehát a belépési küszöb...
Én a felhasználási költségeket számolok. Tehát most a start, end stake, utalások, swapolások, ja. Ezek olcsóbb.
Hát így igen.
De egyébként még de bejutatni is olcsóbb.
De miért?
Tehát, mert csak egy bridget kell kifizetned egyszer, és ott, hát konkrétan, amit én is csinálok egyébként, én pushchainen DCA-zom az EHEX-et.
Oké, rendben van, de egy kezdőnek csak fiat pénze van. Tehát itt kezdjük innen.
Oké, de kiküldeni láncra, Ethereumra így is úgy is ki kell. Annyit, ott ágazódik el a történet, hogy ő most Ethereumon swapolni fog,
nem kell,
vagy bridgetni.
Már nem kell.
Már az sem kell?
Hát ott a cost.
Tényleg, ott a cost.
Hát de ő mit fogod? Kártyával tudsz fizetni?
Vájszal.
Szerintem itt inkább az a kérdés, hogy kinek mennyi tőkéje van, amit be tud fektetni.
Igen, meg hogy
tehát
kinek
például,
mi a prioritása.
Akinek sokkal-sokkal több pénze van, az szerintem annyira nem fog érdekelni. Viszont akinek kevesebb pénze van, az is új, az lehet, hogy akkor itt van P-hex, olcsóbb, akkor jó, vegyünk P-hexet.
Szerintem
de
úgy általában
akinek több pénze
ez úgy,
van, az szerintem akkor is az Ethereum fele fog hajlani.
Ez úgy igaz lehet, hogy akinek több pénze van, az talán nem azt mondom, hogy nem néz annyira utána, de nem fogja érdekelni, hogy 100 dollár egy tranzakciós költség, hogyha úgyis nem tudom, 4000 dollárért vásárol.
Többféle útvonal van. Tehát, hogy mondjuk egyik legolcsóbb talán a Coinbase-en venni stabilcoint. 0,5% euróból meg lehet venni a stabilcoin, át lehet hidalni, még 0,3% plusz a költség, mondjuk 0,1%-ból át tudtad vinni már a pulszcsénre a stabilcoint, és onnan veszel, amit akarsz. A másik, hogy a coaston veszed meg, ugye a Wyson utalod be, dollárt utalsz be, és amikor megérkezik a dollár a számládra, akkor te magadnak mintelsz tokeneket, annak alapján, hogy mennyi az egyenleg a számládon. Én még ilyet sehol nem láttam, de te magadnak hozod létre a tokeneket, a stabilcoint, annak alapján, hogy mi az egyenleged. Kiválasztod, hogy mennyit, mondjuk van 500-od, és kiválasztod, hogy 300-ot szeretné csinálni, akkor leveszi a 300-ot az egyenlegről, és létrejön a címeden, a tárcádban a 300 CST token.
Ott nem kell ezt tartani attól, hogy majd ne adj Isten depeggel egy 50 centre, mert magadnak minteled ki.
Igen, és ez mindenkinek ugyanezt kell csinálnia. Szóval én még ekkora nagy bizalmat úgymond a stabilban nem éreztem, mint a CST-nél, ahol én látom, én hozom létre, én is égetem el, És bizony mások is, mert összesen kb. 1 millió, 2 millió CST token van, tehát hogy még nagyon az elején vannak, tehát nagyon kevés, nagyon pici.
Nagyon kevés ember próbáltuk.
Nagyon kevés, tehát most Hex, oké, Pulse Chain, abból hány felhasználója van? Tehát, igen, hogy egy nagyon-nagyon kicsi piacról van szó, de már ez is egy újdonság, hogy én még sehol nem láttam ilyet, hogy ténylegesen magamnak hozom létre, és égetem is el, ugyanúgy fordítva.
Abszolút.
Tehát ha kifelé megyek, akkor hozom a kis CST tokenemet, amit mondjuk a Piteászon vagy a Fuxon váltottam, ezekről még nem is beszéltünk, mert ezek is egy még váltók és aggregátorok plusz a Pulse Chain-en. Ezek azért jók, mert a stabilok között nagyon kicsi slippage-el lehet váltogatni. Tehát sokkal jobban, mint a sokkal jobb árfolyamat kapsz, mint a PulseX-en. De ez csak a stabil coinokra érvényes. Lényeg, ami lényeg, megvan a CST tokened, ott van a címeden, elégeted, és megjelenik az egyenlegeden az elégetett CST token mennyisége. Ez egy az egy arányba.
Úgy érzem, ez majd egy külön videót megér.
Igen, mert ez nekem is újdonsága.
Biztos vagyok benne, hogy ebből egy külön videó lesz majd, vagy nem is egy, nem tudom még, de milyen majd újdonság? Beszélünk róla.
És milyen fura, hogy eddig ezek nem így működött a stabilokon, pedig mennyire egyszerű.
Ugye?
Hát igen, legtöbb helyen.
És mennyire átlátható, és mennyire transzparens, és vissza tudom nézni, hogy mikor égettem, mikor hoztam létre, és stb.
Igen, mert legtöbb helyen kártya, a legegyszerűbb módszer szokták a userek választani, a kezdők, ugye itt a kártyám, idézőben lehúzom a kártyát, megkapom azt, amit szeretnék, és ennyi, tehát lényegében, hogy meglévő készletből neked eladnak.
És még félned sem
lényegében kell. Egy OTC művelet, mondjuk úgy, igen, ez volt eddig a legegyszerűbb. Nyilván lehetőleg drágább verzió is, de a legegyszerűbb. Ugye a kártya a vásárolni nem egy olcsó.
Igen, zárójelben, hogy a coach nem a legolcsóbb, mert ott a költség 1-4% között mozog.
Annak, azért sok.
Annak függvényében, hogy mennyi V-tokened van. Ugye itt jön a képbe, hogy mennyit vártál, kaptál egy V-token.
A V-token.
A V-token, de most 10 000 V-tokennél, ami nem tudom, $13, ott már 2%-osra tudod csökkenteni a költséget 4-ről, és a 100 000-ed van, ami megint csak ilyen $100-150, már csak 1%.
Hát a V-tokeneknek sajnos a RIP, tehát...
Nem baj, majd csinálunk rá egy videót, ahol átnézzük a white papert.
Meg újból?
Újból, így van. A legendás white paperös videó.
Én meg csak azért szeretném tisztázni vissza mert az előző témához, csak így a hallgatóknak, hogy most nem azt mondjuk, hogy a P-Hex az halott, és tehát, hogy ezt szeretném tisztázni, mert ugye arra próbáltunk kiukadni, hogy az E-Hex jobb, de ez nem igaz, tehát nem ezt akarjuk mondani, hanem csak azt akartuk mondani, hogy az E-Hex nem halott, és nem az, hogy a P-Hex halott.
Igen, és még fontos, hogyha E-Hex, mert miért ne vennéd, hiszen az az olcsóbb, ugye abból több darabot kapsz, konkrétan már nem kétszer több darabot, készülni kell a tranzakciós költségekre az Ethereum láncon, ahol most konkrétan az egész hozamot, amit egy T-share hoz, az sajnos elviszi a tranzakciós költség. Szóval 2-3-4 T-share alatt nem érdemes stake-elni.
És mennyi ez a 2-3 T-share? Hány hex most így hirtelen?
30 000.
30 000
T-share.
Ethereum-on 29 000.
Nagyjából nagyságrendes.
Pulse-chain-en már megütötte a 30 ezeret.
Mindkettő.
De akkor Ethereum-on viszont akkor visszahúzódott.
Nem, sosem megy vissza. Tehát mondtam, hogy a t-shirt csak felfelé megy. Mind a kettő 30 ezer, visszatérve a kérdésedbe, 3-4 t-shirt az 100-120 ezer hex. Ha rövidekről beszélünk, bár hónaposokról. Ha nyilván eléri a 5-10 évet, akkor ugye elég a fele, vagy egy harmada. Attól függ, milyen hosszú sztéket.
Hát akkor a pár ezer hex az igazából...
Felejtős.
Nem érdemes.
Közösségnek érdemes. Én is legutóbb közösségnek bedobtam.
Érdemes tartogatni.
Hát arra jó, igen.
De stékelni nem, mert...
Igen, most, hogyha most lejár, és igen, az úgy problémás lehet, hogy most vagy befektetsz megint a jövőbe, ugye?
Tehát és képzeld el, hogy mondjuk most...
Vagy hagyod.
Most lesztékelsz mondjuk 10 000 hexet, ami ugye nem sok, most lesztékelsz 10 000 e-hexet 2025-re, amikor mennyi lesz a gázfi? Hát totál bukta az egész.
Nem biztos, mert...
Hát jó, attól függ, mennyi lesz
igen,
a
mi lesz hex, az Ethereum? Ja. Nem, hát Ethereum mi lesz, mert a Pulse Chain-en mondom 400-szor olcsóbb. Tehát amit azt mondtam, hogy itt egy, de legalább 2-3 t-shirt legyen a minimum a Ethereumnál, ilyen nincs a Pulse-on, mert 400-szor olcsóbb. Tehát, hogy nyugodtan
ott lehet. 400-szor kevesebb t-shirt elég.
Nem, 0,001 t-shirt is elég.
Mm.
Megnéztem közben, Ethereumon 29.984 jelenleg.
Ethereum?
És Pushchainen több. Mm. Pushchainen 30.100.
Jó, csak nem mérvadó a különbség azért annyira.
De ez érdekes, hogy mondod, mert az Ethereumon sokkal több emergency end stake is volt.
És nagyon sokáig az volt pluszos egy százassal, 100 hexel. De most már ezzel a 200-zal a pushchain-es t-shirt.
Ugye volt, amikor már volt, elindult a pushchain, a bridge is működött 100%-ban, akkor elindult egy ilyen narratíva, hogy minek nekünk már az hex az Ethereumon, amikor itt van a pushchain-es, és ami gyorsabb, jobb, olcsóbb, stb. És de hát mi, akik...
Hát fél éve én is azt mondtam, hogy Ethereumon én, Easy Hexe, biztos, hogy hülye, vagy nem. Soha többet, hogyha már itt a pushchain.
Na, ugye, de
és most már viszont azért már átgondolnám ezt a kijelentést, és nem biztos, hogy így csinálnám, vagy ragaszkodnék ez a verzióhoz. Ugye annak folytán is, hogy most már napok óta, hetek óta, reggel, egészen délőtt 6-7 gvej a gas fee.
Összegfüggő.
Volt még, nekem a legalacsonyabb, amit láttam, az 5,2 volt. Soha nem láttam még ilyen alacsony
gvejt. Szóval, hogy így biztos, hogy átgondolom most a legutóbbi fél éve tett, vagy egy éve tett kijelentésemet. Na de mi a helyzet itt Icos a Hedron oldalon? Mert erről nagyon régen beszéltünk.
Régebben volt egy update Alex-től, ugye az Icosa és a Hedron protokollnak a kitalálójától, hogy érkezik újdonságokkal, remélhetőleg azt mondta, hogy az első verzió, a tesztverzió az Q4-ben jön. Hát valószínűleg
karácsonyra.
Ez tolódni fog, igen, ahogy eddig néz ki. De egyébként rengeteg újdonsággal készül. Nyilván ezekből még nem tudjuk, hogy mennyi minden fog megvalósulni. De azt mondta egyébként, hogy a kontraktok és a szerződések, a programozás nagy része, az már egyébként megvan elvileg. És itt olyan fajta dolgokat talált ki, hogy tulajdonképpen ez nem egy airdrop lesz, hanem egy upgrade. Tehát az egész Icosa, Hedron, WhatsApp protokoll, az kap egy upgrade-et, ami választható lesz. Tehát nem az lesz, hogy te erre rá leszel kényszerítve, hanem azt mondhatod, hogy oké, okay, én upgrade-elni akarom őket. Persze itt vannak ilyen kisebb dolgok, hogy akkor mi van a yield-ekkel, stb. Ezek mindegyike átmegy, de több hasznos funkciója is lenne ennek. Csak párat így kiemelnék, amiket ő megemlített. A Hex Stake instance-eket, amik ugye HS-ik, azokat át fogja nevezni Hex Mining instance-ekre, és
ezek fognak... nem új okos szerződések lesznek?
Tessék?
Én úgy hallottam, hogy ezek inkább új okos szerződések lesznek, amire talán még a meglévőket is át lehet konvertálni.
Így van, így van, persze, a meglévőket is, és ugye eddig az is egy ilyen kis hatalmas dilemma volt, erről beszéltünk régebben is, hogy stékeljünk natív hexet, vagy használjuk a HS-iket. Ugye a HS-iket lehet küldeni, igen. Viszont ott volt, hogy a HS-ikre nem kapsz airdropot. Na ezt például meg akarja változtatni a HM-ikben, illetve ahogy mondtam, minden yield megmarad, és a legnagyobb változtatások azok pedig a Hedron és az Icosa kontraktokat éri, és az aukciókat is, mivel jelenleg, ha jól emlékszem, úgy van, hogy 5 perces időintervallumod van, miután bideltél valamire, illetve ha elindítasz egy aukciót, akkor 24 óra után indul el magától, hogy igen, mások is fogadhatnak rá. Na ezeket például a bot támadásokat megelőzve meg akarja változtatni teljesen randomra. Tehát, hogy a 24 óráról 24 és 75 óra közé akarja változtatni, illetve az 5 perces egymásra licitálást, az pedig 5 és 15 percesre. Tehát, hogy az lesz, hogyha valamire rálicitáltál, akkor ott be fog dobni egy random countert, hogy tegyük fel, most 8 percig licitálhat még valaki, nem feltétlen 5, mint ahogy eddig volt. Pont ezért, hogy ezeket a bot támadásokat, vagy bot vételeket, ezeket
hát kiküszöbölje. Teljesen kiszámíthatatlan lesz. Jó, az így.
Igen, ez nekem is abszolút tetszik.
Meg valaki szándékosan a licit időpontokat ilyen hajnali 3 és 5 óra között ráállítja
én
be.
Én is így csináltam.
Hát, nagyon.
Te voltál.
Igen, abszolút.
Borzalom. Tehát, hogy ugye nyilván is, ha néhány is lapozgatok, nézem, melyik kis csomaggal szimpatizálok, hogy arra most licitálják-e vagy sem, de hogy 3 és 5 óra között fel kell citálni, az
bizony.
Esélytelen.
Bizony.
Elúsznak. Az 5 óra az még simaliban, a 3 az már...
Hagyjál, 2 között szokott lenni.
Eszméletlen nagy taktikák voltak itt régen, ugye a pénztárca
hajnali 3 és 5 sokszor, is. Csak hogy mondom.
Csak azt is megszüntette utána, hogy bedobta oda a kis számlálót, hogy mindenkinek mutatja, hogy a pénztárcája még mennyi hedron van. Uh-huh. Húztam igen, is a fogam, igen. Hogy áh, pedig ezzel igen, eddig nagyon lehet egy
emlékszem.
Így van. Utána tervez a hedronnal olyan változtatásokat, hogy ugye mintálhetsz hedront a stékekből, de ez amúgy, ha van egy-két stéked, akkor rendben van, végignyomogatod, ennyi. De mi van akkor, ha több 10 vagy akár 100 stéked van?
Hát az megszívta, igen.
Hát most erre tervez egyébként egy batch mintet, hogy automatikusan le fogod tudni mintálni az összes stékedre, amire lehetséges.
Egy tranzakción belül.
Így van. Így van.
Ez nagyon jó lenne Ethereumon.
Persze. Hát hogy a fenében?
Újra tervezi csoportosítani ezeket a league-eket, illetve volt ott az ICOSA protokollal kapcsolatban egy kis, hát idézőjeles hiba, mert amúgy nem olyan hiba volt, csak egy matematikai elszámítás, hogy a bónuszok nem lettek hozzáírva, jóváírva a yieldhez. Ezeket természetesen javítani akarja. Utána pedig a fee kalkulációk azok abszolút meg fognak változni az ICOSA protokollnak a javára. Tehát több fee fog menni az ICOSA disztribúcióba. Az aukciókat ugye említettük. Eddig az aukciók úgy működtek, hogy neked le kellett egyet bidelned, egy minimális értéket licitálni, és azután, ha szerettél volna egy nagyobb értéket, mert hát ugye minimálistól azért mindenki nagyobbat fog, de ha te már szeretted volna automatikusan úgy kezdeni, hogy na remélem, ezt én viszem el, akkor neked kellett még egyet licitálni, Ethereumon még egy költséget ki kellett fizetni, most már nem kell lesz, mert automatikusan be fogsz tudni majd állítani egy költséget. Hatalmas probléma még jelenleg, vagy hát nem is feltétlen probléma, csak ugye eléggé nehéz kiigazodni ezen az egész kétláncos témán, hogy most a push chain-en csak a P-hexet tudom stékelni, azt nézni, az Ethereum-os hexet nem tudom nézni, most akkor ugyanez van a Hedronnal, na ez is meg fog szűnni. Azt tervezi, hogy például push chain-en le fogod tudni kötni az E-hedronodat is, és a P-hedronodat is, tehát hogy nem lesz ilyen, hogy Ethereum láncon csak az Ethereum-osat, pulse láncon csak a pulzosat. A licitálásokra fee-k fognak kerülni, 0,36%-os fee-k.
Ez elég sok ábréd egyébként.
Nagyon-nagyon sok.
Ez nagyon sok. Tehát gyakorlatilag teljesen fel fogja újítani az egészet.
Igen. És ez a fee, ez a 0,36 fee egy az egyben megy az ICOSA protokollba az egész. Vásárolni folyamatosan a tokeneket automatikusan. Tehát ez valami gyönyörű. Ez az, amit
hallottam egyébként, hogy az ICOSA buy and burn az fel fog gyorsulni.
Igen, igen. A vacák, az ICOSA-k és a Hedron stake-ek azok mindegyike migrálható lesz. Továbbá elvileg kapunk majd egy olyan dolgot, amit úgy hívnak, hogy egy marketplace a vacákra és a stake-ekre. Uh-huh. Ami így a megfogalmazása alapján egy picit eléggé fura, mert akkor tulajdonképpen kapni fogunk egy idézőjeles OpenSea-t a vacákra
meg a HSI-kre.
És a HSI-kre, de tulajdonképpen úgy, hogy a HSI-kre közben licitálsz. Tehát ez még azért eléggé kétséges, hogy miért választanám azt, hogy én marketplace-en veszem meg.
Mindegy, lesz hozzá egy
igen,
új felület.
Ez még itt azért eléggé érdekes. Azt többször is hangsúlyozta, hogy ez nem egy airdrop, tehát ez egy választható dolog lesz, és úgy tervezi, hogy ilyen 30 napig lehet lesz majd upgrade-elni minden yieldet, minden vacát, minden ICOSA stake-et, minden Hedron stake-et.
Erről gondolom majd időben akkor csinálunk videót a
persze, mindenképpen, csatornára. Mert hogyha 60 napig nem csinálod meg, utána már csak a felét fogod megkapni, illetve 90 nap után ki lesz kapcsolva. 90 nap után nem fogod tudni átmigrálni ezeket a tokeneket, sem a vacákat.
Hát ez biztos, hogy egy bonyolult történet lesz ez.
Meg fog érni egy-két videót. Ja.
Még itt a Polyról is ír, de egyébként az már nem olyan nagy upgrade, mint amiket eddig említettünk, de ezek, hogyha ezeket tényleg megcsinálja, ez elég.
Én nagyon-nagyon szeretem az ICOSA-t. Én folyamatosan dollárkozt average-elek ICOSA-ba. Nekem az nagyon...
Igen?
Hát főleg most.
Tényleg ennyire megfogott?
Engem az ICOSA...
Elején emlékszem, hogy
a Hedron nem. Valamiért nem tudom.
A Hedron nem.
Valamiért nem tudom. Nekem az ICOSA az szimpatikusabb. Én azt folyamatosan szépen gyűjtögetem. Főleg amióta így bezuhant az árfolyama. Nagyon tetszik, mert tudom, hogy hosszú távon nagyon jó mögötte a játékteória, és jó lesz az a kis zsebpénz.
Most egyébként, tehát ez nyilván, ahogy elmondtuk az elején is, ez nem pénzügyi tanácsadás, nem. De egyébként most nagyon kevés pénzzel akár top 10 holder közé is be lehet jutni.
Mennyi most a market cap-je? Nem az, mint hogy számítaná, csak
az IQOZA-nak?
Hogyha adsz egy kis időt, láttam egy nagyon kicsi számot, és nem
akartam
elhinni.
Igen, az lesz, mert nincs is sok token.
Nem nézted a
nincs is sok token, meg az ára sem magas.
De igen, ezt a kettőt összeszámolod, ugye, és úgy jön ki a market cap, és én nem hittem, mondom, hogy ennyi.
Igen, annyi bizony.
Hát és ezáltal ugye a kamatok is olyanok, ugye? Lacival
beszélgetünk a
stúdió előtt. Azok most egyébként, hogyha mondjunk egy átlagot, mert ugye az aukciók azok folyamatosan jönnek ki, 90 nap után nagyobb stékek is jönnek ki, átlagosan most naponta 0,1-et hoz egy maxos pénztárca.
Mi?
Ugye az is
0,1%-ot
tokenben.
Tehát ilyen 36 évi kb.
Hogy micsoda? Még egyszer?
36% évi.
De Laci, 0,1 vagy 0,1 század százalék, mert a
0,1
század százalékról beszéltünk.
0,1 lehet elcsúszott.
Akkor, hát nem,
vagy várjál, én csúszok most el egy pillanat, megnézem.
Azért mondom, hogy
ja, nem mindegy, hova tesszük.
Nem mindegy, hogy 10 000-rel osztasz be, vagy 1 000-rel osztod be.
Egy pillanat, és meg is lesem. Nem, hülyeséget mondtam, mégiscsak 0,01
na, százalék. Hát akkor az
3,6.
Így van. Viszont ez most azt jelenti, hogy jobban megéri venni, mint sem arra hagyatkozni, hogy stékeled, és majd hozza a tokeneket.
Emlékszem, én már egy ideje nem is stékelem, mert nem éri meg. Már hát, az elején, az első nem is tudom, fél évben megérte stékelgetni, aztán már utána beszéltük is a Telegram csopiba.
Nem éri meg, hogy
90 naposakat.
Tehát nem éri meg újra kötni, de neked 90 nap után ugye ez a legnagyobb pozitivitása ennek az egész rendszernek, hogy nem kell neked kiszedned. Tehát, hogyha 90 napra lekötötted, és letelt a 90 nap, akkor itt nem fogod elveszteni, sőt, még többet generál, viszont azért ugye ezekre a stékekre itt is figyelni kell, mert hogyha már most akarsz lekötni, akkor a sokkal kevesebb sert fogsz kapni, mint eddig bármikor.
Tehát,
itt erre figyelni kell. Én is azt csináltam, hogy amikor legutoljára beszéltük, hogy lassan át kell állni arra, hogy nem havonta visszaforgatni, akkor én is azt csináltam, hogy utána Ethereumon egybe szedtem az egészet, és egy nagy lekötést egy csináltam, lekötés, de Pushchainen én még például mindig visszaforgatok.
Hát már ott így megírja, ott félérek.
Ja, ott félérek kellett
forgatni. Úgyhogy ez elég érdekes, hogyha például az IQOZA protokoll ilyen nagy upgrade-et fog kapni, és ennyire a fee distribúció az bele fog menni az IQOZA buybackbe.
Azt hozzátenném, hogy nem tudom, emlékeztek-e, tavaly nyáron is beszéltünk arról egy Telegram ilyen voice chatbe, vagy video chatbe, vagy mibe, hogy a Hedront fogják felhasználni, azzal kell majd fizetni, és hogy nagyon bikás, meg mit tudom én. Ezeknek a dolgoknak még sincsen akkora árfelhajtó hatásuk egy negatív piaci környezetbe. Tehát, hogyha a piac maga szar, akkor hiába lehet neked a legjobb game theory-d, akkor se fog nagy hatással lenni az ára, de ugye most változni fognak, reméljük, jövőre már a piaci körülmények.
Viszont?
És lehet, hogy a piaci körülmények változása összeadva az új játékelmélettel, az meg elég pozitív hatással lesz.
Viszont tudod, mi az érdekes még ebben a Hedronban? Az, hogy most eszméletlenül alacsony az ára, több milliárdot lehet venni ilyen potom pénzekért, pár száz dollárért, viszont azt láttuk, amikor még sokkal magasabban volt ennek az ára, hogy, és a HEX-nek is, hogy a HS-ik mennyikért mentek el. Tehát ilyen 1-2 milliárdos összeget már a nagyon nagy bálnák tudtak csak kifizetni. Ja. Vagy hát megengedni maguknak idézőjelben egy-egy stékért, úgy, hogy lehet, hogy azt el sem viszik. Tehát ez egy remek lehetőség például arra, hogy most begyűjtsünk több milliárd Hedront, és amikor majd felfut a HEX ára, és felfut majd a Hedron ára is, amikor egy új átlag user már csak 100 milliót fog tudni megengedni magának, akkor te meg itt fogsz ülni a 10 milliárd Hedronoddal, hogy haha, kétszer rád licitálok. Igen. És még egyszer harmadjára is, csak hogy megmutassam, hogy mennyi az annyi. Tehát, hogy azért itt ezek remek lehetőségek. Természetesen nem azt mondjuk, hogy ezek innentől kezdve szárnyalni fognak bullban, de mindenképpen oda kell rájuk figyelni.
És IQOZA, se Hedron még nem volt igazi bull marketben, így tehát van. Az nekik az első.
Mint a PLS is.
PLS is, PLSX is volt. Sok token van, aminek az első éve, igen, ami többnyire a legerősebb.
Ugye hát PulseChain, PulseX, most lesz fél éves.
Ja.
Most lesz fél éves.
Illetve még azt se felejtsük el, hogy ugye az Icosára és a Hedronra a legnagyobb hatással a T-share ráta van. Amikor tavaly kijött az Icosa és Hedron protokoll, nagyon nem annyi volt, mint ami majd a következő bullban lesz. Tehát eszméletlen gyorsasága a nő egyébként.
Néztétek, amit küldtem a csoportba?
Én nagyjából végigfutottam.
Riportot, egy pár oldalas igazából, mert ide kapcsolódik a T-share ráta növekedés, rögtön az első oldal, hogy szerintetek mennyit növekszik így a T-share? Jó, nem kell tippelni, ki van számolva itt. Az első évben, tehát úgy az első évet úgy mondom, hogy a bevezető év végén volt a Big Payday, és onnantól számítva első év. Tehát ez 2020 november végétől 2021 novemberéig 21%-ot emelkedett a T-share ráta. 2022 november végére az előző évhez képest 28,74%-ot emelkedett a T-share ráta. És ez az év, ez most már a harmadik év Big Payday óta, előre láthatólag 21,6% lesz megint csak az emelkedés a T-share rátának.
És
ez miért fontos? Mert ugye egy éven mindegyik plusz egy év stake area-ra 20% extra T-share ráta, és az éppen hogy kompenzálja a amúgy is növekedő T-share rátát. Szóval,
Az benne volt ott, hogy a total T-share szám az mennyi? Én most épít látom magam előtt,
már
hogy...
10 millió alatt van, ugye?
Így van. 2021 negyedik hónap vége felé 11 millió 120 ezer körül volt a total t-share number, és ha mostani adatot nézek, 2023 10-21 9 millió 772 ezer. Wow. Igen.
Megyünk az a jó irányba.
Wow.
Arról is van.
Tehát tulajdonképpen kevesebb a t-share, mint a BTC.
Igen, és csak kevesebb lesz.
Mert
ugye a T-share ráta olyan sebességgel növekszik, hogy hiába az infláció alatt jönnek ki az új hexek, nem tudsz olyan sok T-share csinálni már magadnak.
Igen,
igen. Hát ez a lényege az egésznek.
Forgalomban lévő hexből. És ugye ide kapcsolódik még a kifizetések is, tehát a hozam, hex per T-share per nap. Ugye ezek ilyen 5,8 körül volt a...
Van egy táblázat. Te is beszoktad rakni, én is beraktam már a csoportba
igen,
egy párszor.
Igen, ezt valaki más csinálta, de én szerettem volna én átfuttatni saját kezőleg a számokat. És érdekes módon ott az első évben csak 1%-ot emelkedett ez a kifizetés, a másik évben viszont már 6,35%-a emelkedett a kifizetés. Szóval az előző évben valami mennyiségű hexet kaptunk naponta, rá egy évre már 6,35-tel többet kapunk, és ez az év úgy néz ki, hogy még jobb lesz. 7,67%-kal fog előreláthatóak emelkedni évről évre a kifizetés, tehát a hex per
és ez hogy is néz ki, hogyha előrevetítjük 2035-ig meg 2040-ig, már ilyen naponta 50-60 hexek fognak jönni.
Igen.
Igen, hát egyszerű kiszámolni, hogy a folyjuk a 1,05-öt.
Közben, amíg Hexogi kiszámolja, addig a T-share a toppon $9,012 körüli érték volt. És javíts ki, Hexogi, de ez olyan érték dollárban, hogyha likviden akarná tartani annyi hexet, ami megfelelő volt akkor a T-share-nek, igaz? Ez a $9,012, tehát ott 51 cent körül, ez hogyha likviden akartad volna, vagy akarnád most tartani ezt a 29.900 hexet. Ez annak az értéknek a megfelelője.
Elvesztem, nem értem a kérdést.
Hogy a toppon a t-share, az $9,012 volt egy darab, de ez úgymond likviden. idézőjelesen, tehát hogyha nem kötöd le.
Hát nyilván valahogy ki kell számolni, ezt csak úgy tudod kiszámolni, hogy fogod, hogy mennyire, hány hexre van szükséged, és mennyi annak a piaci ára akkor.
Igen. Tehát, ja, ez úgy van, és ma már 177 dollár. Na most ezt kétféleképpen lehet nézni. Hogy úristen, vége a világnak, vagy hogy úristen, jön a világ.
Hát, hogy mekkora lehetőség.
És 177 dollár, azt viszont tegyük hozzá, hogy ez amikor a hexről beszélünk. Nem amikor a decilről, a luckyról, trióról, baseről, mert ugye azt hiszem a decin van a legnagyobb discount, az most konkrétan valami 22 vagy 44 dollár. 44 azt hiszem, egy t-shirt. Úgy jön ki.
Igen, mert ugye ott a deci kb. 7000 deci elég neked, hogy az egy t-shirtnek számít. Tehát a 7000 decid van, amögött kb. Egy t-shirt van, amely annyit is hoz, mintha egy t-shirted lenne. És így jön ki a matek.
Tehát itt, ebben az időszakban lehetséges, hogy utoljára látjuk azt, hogy ilyen olcsón lehet t-shirteket venni. Ez nem jelenti azt, hogy a következő medvepiacban esetlegesen ne zuhanhatnánk le ugyanide, vagy esetleg még lejjebb, tehát ez megtörténhet, viszont az is lehet, hogy ez az utolsó lehetőség ilyen árakon megszerezni a t-shirteket.
Nem pénzügyi tanácsadás.
Hogyne.
Mindenki azt csinál, amit akar.
Meg hát a következő medvepiacot már nem ilyen pozícióból fogjuk megélni.
Hát remélhetőleg.
Igen. Na, srácok, így a podcast vége felé, még az utolsó témakör, amiről gondoltam, hogy beszéljünk, az nem más, mint a PulseChain-nek a decentralizáltsága. Több mint 45 ezer validátor van, és még fél éves sincs a lánc. Nem. Ezzel sem. A PulseChain a harmadik legdecentralizáltabb lánc lett.
Hozzátennéd azt is, hogy milyen gyakran beszélnek róla a kripto közösségben?
Ja, soha.
Igen.
De, tehát ez egy akkora nagy, szerintem ez egy nagyon nagy piaci rés, amit itt betölt a PulseChain, ugyanis a Bitcoinnál, most azért lehet, hogy fognak savazni, de még a Bitcoinnál is természetesen rohadt sok miner van, de ott azért már lehetne vitatkozni, hogy mennyire centralizált vagy decentralizált, hiszen nagyon nagy mining cégek vannak, amiket országok is birtokolnak.
Grönland.
Izland.
Ja.
Hát igen. Vagy egyszerű cégek, ugye?
Igen, vagy tehát ott nagyon nehéz szétszálazni azt azért, hogy egy bizonyos konglomerátumhoz most akkor hány százalék a minereknek tartozik, vagy ilyenek. Tehát ez, én ennek nem néztem utána, csak azért említem meg, mert azért lehet látni ilyet a hírekbe.
De ez igazából nem is számít, hogy hol a miner, és a többi. Úgyis egy az öt poolból kell, hogy csatlakozzon, ugye? Sőt, talán a legnagyobb már csak három van.
Igen, tehát itt a számba kell venni azt is, ha már erről beszélünk, hogy kivitelezhető volt pár évvel ezelőtt, nem is egy alkalommal az 51%-os támadás, ugye? Ami ugye azt jelenti, hogy kvázi megszerezték az 51%-os
hát a minereknek.
Minerek, egy pool, tehát egy pool, és igazából akkor már az tekinthető szerintem már erőteljesen centralizáltságnak.
Aha.
Tehát egyébként kevésbé decentralizált szerintem a Bitcoin, mint a PulseChain.
Tehát papíron úgy néz ki, hogy a Bitcoin a legdecentralizáltabb, utána jön az Ethereum, ott is ugye Vitalik fiúcskának elég nagy részesedése van a történetből, és akkor utána jön a PulseChain, ami viszont még a weboldalon is fenn van, hogy hol vannak helyileg a minerek, vagy a validátorok. Akárki futtathat validátort, nem kell hozzá 32 Ethereum-nyi összeg, nem kell hozzá egy Bitcoin mining facility-t vásárolni, vagy a leggusztustalanabb poolokhoz csatlakozni, hanem otthon meg tudod csinálni egyedül.
Viszont, ahogy említetted, hogy nem kell Bitcoin mining facility-t vásárolni, cserébe a BlackRock felvásárolja az egészet, amit lehet.
Mármint a Bitcoin az mining facility-t.
Az legnagyobb Bitcoin bányász cégben már shareholder.
Na, hát gyönyörű.
Csak
na.
Így az elejére még visszakötve.
Igen, Bitcoin decentralizáltság. Ezért lehet, hogy fognak minket savazni egy kicsit,
igen,
de
csak
hát
hogy azért ne baj. Legyen ilyen szép és rózsaszín ködbe a PulseChain validátorkodás. Lehet, hogy nem kell hozzá óriási befektetés, mert tegyük fel, hogyha otthon végzed, vagy tegyük fel nem otthon, hanem egy szolgáltatónál, azért havi szinten ott belekerül egy pár száz dollárba, a havidé, és még az a rengeteg szaktudás, ami kell hozzá. Hogyha jó, akkor csinálni, és hogyha nem akarsz elveszteni.
Tehát neked van ebbe tapasztalat?
Van, vagy... és na, óriási szívás, úgyhogy bele se kezdtem, csak a teszthálózaton.
Aha.
Úgyhogy nem.
Hát de figyelj,
óriási elköteleződés
aki kell. Vannak azért, már látjuk, hogy több mint 45 ezeren vannak olyanok, akik otthon ülnek, és nem bánják.
De honnan tudod, hogy otthon ülnek? Nem biztos,
hát nem biztos, hogy otthon ülnek, de hogy nem bánják, hogy 0-24-be figyelniük kell.
Igen, de nem azt jelenti, hogy egy valakinek csak egy validátorról lehet. Lehet, persze, hogy van neki ezer. Mm. És megvan a szaktudás, hogy menedzselje, monitorozza, stb. Szóval nem olyan...
Ja, olyan nem, az a 45 ezer nem annyira black and white. Ezt akarod
így
mondani.
Van egyrészt. Mm. És visszatérve a decentralizáltsághoz nyáron, vagy valamikor, amikor már úgy tűnik, hogy elkezdett funkcionálni, meg rendesen működött a postchain, Airhouse köthető? Több ezer validátort?
4000 validátort kapcsoltak le.
Igen.
Amikor elindult a pushchain, akkor 4000 validátorral indult el, az a 4000 az Ricsi fiújé volt, és amikor elértük a 20000 validátort, akkor kapcsolta le őket.
Tehát ezzel is több
akkor kapcsolta le őket, és...
Viszont félreértés ne essék, tehát hogy ez, hogy egy valaki nem csak egy pushchain validátort hogy is mondjuk, üzemeltethet, pontosan, köszönöm szépen. Ez nem egy rossz dolog. Tehát, hogy ez ettől nem kell azért most így megijedni, és azt mondani, hogy hú, ez a 45 ezer, akkor nem is sok, hú, akkor itt mindenkinek igazából csak 5 embernek van 45 ezer, tehát ettől azért nem kell félni.
Ez is elképzelhető.
De hát, de azért összehasonlításképpen mondjuk meg, hogy a többi blokkláncnak mennyi van. Például a Binance-nek van kb. 200.
Így van.
Ugye a CZ alaksorába.
Igen, a pincében.
Igen, igen, a Solana-nak van...
Az nem 20, inkább. A 44-ből, ami működik?
Nem tudom. Avalanche-nek van nagyjából 10.
Szerintem az a 13. Binance az 20.
Igen.
Az nagyságban
Avalanche is valahogy ilyen 10-20-as kategóriában van. Solana az már nagyon komoly, ott már van 2000.
Hoppá.
Nagyon kemény, igen. Az egy másik dolog, hogy a FTX-es havernál volt az on-off gomb, tehát...
Ethereum hogy... killer, a Solana.
Hát az. Hogy igen.
Meg stabilitás ezért, nézve leginkább.
Azt bírom, amikor nem PayPal, a Visa tranzakciókkal hasonlítják össze, hogy hány transaction per second-ot lehet csinálnia. De hát ugye a Visa-nál ott nem történik meg a tranzakció azonnal, hanem ott még több nap, mire ugye a bankok
visszaigazolják a fizetés tényét.
Tehát mire settled lesz egy tranzakció, az még több nap. És ezzel szokták összehasonlítani a Solanát, hogy a Solana tud nem tudom hány ezer tranzakciót tud per second, de és hogy már többet tud, mint a Visa.
Hát csak mondjuk nem kéne leállni a két naponta.
Most már ilyen nincsen, jó?
Igen, hát egyrészt, másrészt azt szokták meg mondani.
Nem kell se használják, mert már ki se kell kapcsolni.
Azt szokták egyébként mondani, hogy ez még csak beta verzió volt.
A Solana?
Igen. Tehát hát amit most látunk belőle, az még csak beta verzió.
De már sosem lesz final verzió.
Ez mindezt félretéve, mivel az összes mainstream YouTube csatornán ott van, rohadt nagyot fog szerintem menni a Solana. Tehát ezt nem mondom azt, hogy a Solana nem egy működőképes konstrukció, vagy mit tudom, csak azért, mint blokklánc, hát egy kicsit vicces, na ennyi. Vagy nem azt mondom, hogy vicces, csak a pushchain-nel nem is lehet összehasonlítani, mert más a piaci rés, tehát más volt a... Másért hozták létre. Azért hozták létre, hogy valaki tudjon egy on and off gombot nyomkodni, és befolyásolni tudjanak vele dolgokat.
Minden, amihez hozzányúlt a Sam Bankman-Fried,
Vagy csak köze volt. Vagy csak egyszer beszélgetett vele.
Csak egyszer. Az vagy börtön, vagy az.
Gary Gensler még nincs bőrűben. Ja, és ők is ugye találkoztak.
Meg egyébként Bidennek a kampányát finanszíroztak, nem?
Második legnagyobb támogató volt. Soros György az első, és a második legnagyobb. De SBF ugyanekkor a támogatója volt a Trump kampányának is.
Hoppá.
Tehát, hogy ő mind a két oldalra játszik. Megpróbálta teljesen bebiztosítani magát, és állítólag ez egy ilyen belső info volt mostanában, hogy 5 milliárd dollárt ajánlott Trumpnak, hogy ne induljon el a mostani elnök választáson. De nem fogadta el Trump-a.
És az most ugye megy a tárgyalás, ugye, SBF-el,
ja.
És olyan dolgok jönnek ki, hogy amiből látszik, hogy az FTX sose akart működni, mint egy legitim váltó.
Nem volt HR department, nem volt megszervezve az egész cég, nem volt board of directors, nem volt semmi. Egy lufi volt az egész.
Nagyjából úgy működött, mint egy maffia, tehát semmilyen.
És ez úgy működhetett mindenki engedélyével, mindenki pecsétjével, és mindenhol reklámozásával. Ja. Senki nem nézett.
Hát azért mondom, hogy ez a maffia.
Igen.
Richardot meg börtönbe akarják igen. zárni, mert van egy lambója.
Mert van egy lambója, van egy pár órája, csinált zsenián egy okos szerződést, meg egy blokkláncot.
Igen. Ilyenkor kell elgondolkodni azon, hogy miért jó. történnek a dolgok. Ja. És ja. mik hogyan történnek, és ezért nem értem, akik mai napig azt mondják, hogy a kriptó, meg igazából nem is a kriptó, hanem így a tőzsde, meg minden, amit ezzel így össze lehet kapcsolni a blokklánc technológiával, hogy ez egy gyerekek játéka, ebből sose semmi nem lesz.
Gyakorlatilag ilyenkor kell végig gondolni. Mi az egész kereskedés, mi a blokklánc? Ez egy order book. Ez egy főkönyv, aminek van eladói, meg vevői oldala, és kész, ennyi. Vannak vevők, eladók, a blokkláncon ők össze tudnak párosulni, tranzakciókat tudnak egymással végrehajtani, hogy mondják, pseudo-anonim módon, ennyi. Kész. Csak ugye túl van misztifikálva.
Meg nagyon sokan, akik kritizálták ezt az egész pert, meg a feljelentést, tehát így, amit így megnéztem, meg elolvastam cikkeket, mind ugye arra alapozik, hogy a Richard lenyúlta a pénzt, és abból vásárolta magának a lambókat, stb. De ha meg is nézzük, hogy mikortól kezdett ténylegesen vásárolni, és ezt konkrétan úgy lehet kikeresni, hogy a hex.search-be beírod azt a szót, hogy Rolex, és kidobja, hogy először Rolexről 2021 márciusában kezdett beszélni, hogy na jó, hogy én vegyek Rolexet, na jó, talán veszek még egyet, már van egy, akkor veszek még egyet. És akkor indult nagyjából a márciusában ez a vásárlás, hogy mindig
ez a marketing.
Igen, hát igazából utána, ha már veszek valamit, akkor kirakom, akkor már az egészet így erre épített.
És akkor már, ha már egy van, akkor már megveszem az összes Rolexet.
És akkor meg jó, akkor
megveszem a Rolex piacot.
Hány órát lehet egyszerre egymás mellé rakni, hogy még beférjen a képernyőre, ugye azt is kimaximalizálta a 4 óra tekerővel. Szóval 21 márciusától kezdett el vásárolni, és miért fontos ez? Mert akkor érte el a Bitcoin 60 ezeret. Szóval, aki, és tudjuk jó, hogy ő ott bányászott 2011-ben bitcoint, egyedül szedte ki az 50 bitcoin blokkonként, szóval ő elég jól meg lehetett szedve bitcoina. És a másik...
hogy akkor ebből a pénzből vette ezeket a Rolexeket, és ebből kezdett el marketingelni.
Igen.
Alapba dollármilliómos volt már.
De én amúgy nem értem, hogy ez miért zavarja az embereket, mert most...
Azért, mert irigyek.
Hát igen. Sose komplénálnak például, mit tudom én, most mondok egy nevet Jeff Bezosról. Most őnek is az Amazonból van a pénze, akkor ő se vegyen Rolexet.
De ő nem kriptóból szedte meg magát.
De nem, de tök mindegy.
Meg ő nem úgy néz ki, mint egy scammer.
Nem?
Na, ugye?
Hogy
nem.
Néz ki egy
szkemmel? Hát úgy, mint Ricsi fiú. Úgy, mint Ricsi fiú, hogy ilyen
csomorkát SBF-nek,
igen.
Rövid naci.
És benne alszik a kanapén.
De egyébként így végszóra, mi lesz azokkal az emberekkel, akik folyamatosan ordítják a hexre, hogy scam, akkor, amikor megszűnik majd a szekper, vagy elbukik a szekper, a hex újját éhát dönt, Richard tegyük fel, újra flexelni fog, a pushchain mainstream-ebb, mint az EHEX. Mi lesz a következő indok?
Akkor is lesz,
akkor majd találnak valamit.
Vagy csöndben maradnak, vagy találnak majd valami újat, amin lehet utálkozni.
Ők nem fognak megtérni, nekem az a gyanúm.
Ja.
Megtérni?
Igen, jó, megtérni.
Tudomásul venni
a szektához csatlakozni.
Igen, a szektához. Nem, hát, hogy... Figyelj,
megtérni
bocs.
Azt, hogy nem mindenre azt mondjuk, hogy scam,
így van,
nem
tehát bocs, rosszul gondoltam eddig, igazatok volt, igen. Ennyi. Tehát ezt nem, azért nagyon kevés ember tudja megtenni.
Eddig a legjobb, amíg eljutottunk, az, hogy a Ivan Tech azt mondta, hogy jó, lehet, hogy a Hex nem egy scam, csak egy rossz projekt, aztán azóta már nyilván máshogy beszél ő is, és ami hasonlóttam a kriptoakadémiásoktól, ez a...
András?
Nem tudom.
Igen,
apja videóban szerepel, hogy mi ez a Hex, amely először kommentelt rá, hogy nem tudom, lehet még egy jó projekt.
Ez szóval, volt a legutolsó?
Igen, az egyik, nem a legutolsó, valamelyik videóban volt, és mondom, hogy ha itt már valami minthogyha kezdene változni, de még mindig projektnek nevezi egy kész terméket. Tehát a Hex az egy applikáció, egy kész applikáció, aminek nem lesz upgrade-je, maximum másolni lehet egy másik láncra, mint a Pulse Chain-e történt, de ez egy kész termék, nem lehet rajta változtatni, vagy valami, szóval ezt inkább terméknek kéne nevezni, mint projektnek. A Bitcoin projekt, a Ethereum projekt, a Pulse Chain is projekt, sőt a PulseX is projekt, a Hex nem projekt, egy kész dolog, amit használsz, vagy nem használsz.
A Vatsa és a Hedron is egy projekt. Sőt.
Mármint, hát dolgoznak.
Egy upgrade-elhető projekt, tehát így, mostani értelmezésemben úgy. Tehát egy okos szerződések ugyanúgy, és...
Igen, mert egyébként készen van.
De Hex nincs terben semmi upgrade-je. Nincs. Nem kell. Minek? Tud, amit kell tudnia.
Hát, ennyi fért a mai adásba. Jól megbeszéltük a mindent is.
Találkozunk Bullban.
Napok sem lennének. Elegek. Napok sem lennének.
Ja, igen. Ugye ritkán találkozunk itt személyesen, és azért lenne mit beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy végighallgattatok minket. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve osszátok meg a tartalmat. Hogyha bármi kérdésetek lenne, akkor azt pedig hagyjátok itt a videó alatt a komment szekcióba, és gyertek be a Telegram csoportunkba, amihez a linket szintén a videó alatt megtaláljátok. Köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk a következő podcastban. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Így van, kitartás, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.